Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 7. Zsoltárunk első versét. A 7. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó, én Uram és én Istenem, te benned vagyon reménységem. Foglaljunk helyet, testvérek, és keresztelőre készülve a 329. énekünknek a második versét énekeljük. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk fennállva. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük néked, hogy ma is itt lehetünk a templomban, hogy együtt dicsérjük és magasztaljuk a te szent neved. Valljuk, hogy te teremtettél mindent, te vagy a megváltója ennek a teremtett mindenségnek, és benne nékünk is a te népednek. Kérünk téged arra, hogy te, aki szerettél és szeretsz bennünket, legyél most itt közöttünk, dicsőítsd meg a te szent nevedet előttünk. Kérünk téged azért a kisgyermekért, akit megkeresztelünk, fogadd őt a te szövetségedbe, áld meg őt, köszönjük földi életét, és kérünk, hogy te szüld őt újjá élő reménységre. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk szüleit, nagyszüleit, minden rokonságát. Kérünk téged arra, hogy vondd magadra most mindnyájunk figyelmét, add, hogy készen lehessünk arra, hogy munkálkodsz bennünk, hogy elvégzed a te hatalmas munkádat, és bennünket örvendező és téged magasztaló emberekké teszel. Kérünk téged, hallgass meg esedezésünket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a keresztelő családot kérem, hogy jöjjenek ide. Szeretettel köszöntelek, és köszöntünk benneteket gyülekezetünkben, abból az alkalomból, hogy elhoztátok második kisgyermeketeket, ezúttal egy kisleányt, hogy megkereszteljük őt. Hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a sákramentumot. Máté evangélium a 28. részében olvassuk az ismert szavakat, és Jézus hozzájuk menvén szólt hozzájuk. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A 136. Zsoltárból két verset hadd idézzek még. Magasztaljátok az Uraknak Urát, mert örökké való az ő kegyelme, aki nagy csodákat művel egyedül, mert örökké való az ő kegyelme. Kedves Zoli és Kata, és kedves keresztszülők, amikor készülődtem erre a szolgálatra, akkor kislányotokról a csoda szó jutott eszembe. Persze minden kisgyermek, aki megfogan és világra jön, kész csoda, de ő még inkább az. Csoda, hogy egyáltalán megérkezett közétek és közénk is. A csoda szóról aztán a 136. Zsoltár jutott eszembe, mert itt olvassuk, hogy a csodákat Isten cselekszi. Ő képes egyedül valódi csodákat tenni, felülírni orvosi és egyéb prognózisokat, így hát kislányotok már csak ezért is biztosan az Urak Urának a csodája. S ha már a csoda szóról, a 136. Zsoltár arról meg az egyedüli csodatévő jutott eszembe, akkor utána a kegyelem jutott eszembe, olvasva a Zsoltár szavait, mert hogy ebben az idézett Zsoltár versben kétszer is hangsúlyosan ott szerepel, hogy az Isten csodáinak a forrása az ő örökké való kegyelme. Az ő meg nem érdemelt szeretete, ami öröktől fogva és örökké tart az őt félőkön és az ő választottain. Vagyis az egyedüli csodatévő, az Urak Ura, az ő örökké való kegyelméből tette a kis Ida hajnalkát a ti karotokra. S ha már itt az örökké való kegyelem is felbukkant, fel kellett bukkanni a gondolataimban az Úr Jézus Krisztusnak is, hiszen ez az örökké való kegyelem egyedül az ő vérének az érdeme. Vagyis végül is az, hogy a kis Ida hajné megszületett, és földi életet kapott, és hiszük, hogy örök életet is kapni fog, ez egyedül az Úr Jézus Krisztus keresztjének, az ő drága áldozatának köszönhető. Persze, hogy fölmerült bennem, hogy de hát adatik-e neki az örök élet is, vagy csak a földi élet? Nos, azt hiszük, hogy igen, adatik neki. Erre a hitre bátorít az, hogy nektek adta. És hívő édesanyja és édesapja lehet, hívők a keresztszülők. És így imádkozhattok érte, taníthatjátok neki az Úr Jézus dolgait, hozhatjátok a gyülekezet közösségébe, nevelhetitek az Úr tanításai szerint, jó példával járhattok előtte, és mindez nagyon jó jel. Sőt, egy további erős bátorítás, hogy itt és most az Úr az ő szövetségébe tagolja. A keresztség sákramentumával. Hisszük, hogy az Úr Jézusért nem csak földi életet kap, hanem örök életet is kapni fog. És ezek után már csak egy gondolati ugrás maradt a számomra, és a számotokra is, hogy tudnélik, mindezért örömmel magasztaljátok az Uraknak az Urát. Az van ebbe a 136. Zsoltárba, magasztaljátok az Uraknak Urát, így ismeritek el őt, annak, aki megváltónak is, teremtőnek is, újjáteremtőnek is, az élet forrásának. Magasztaljátok őt mindnyájan, és mi veletek együtt magasztaljuk. Most miután azzal a szándékkal hoztátok ide a kisleányt, hogy megkereszteljük, kérdezlek benneteket, akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a keresztség által befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hangos szóval, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről ő maga önként tegyen vallást majd a gyülekezet előtt konfirmációjakor. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok, ígéretetek betartásához. Most pedig jöjjetek, testvérek, és együtt mondjuk el a keresztjének hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Ida hajnalka. Ida hajnalka. Keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és hallgassunk meg egy szép zeneszámot, Vaughan Williamsnek egy művét, Jézus nevére minden térd meghajoljon. 226. dicséretünkkel magasztaljuk az Urat. 226. dicséretünket énekeljük mindegyik versével, mind a négy versével. Az első verse így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk. A 7. Zsoltár így szól hozzánk. Dávid siggájonja, amelyet az Úrhoz énekelt a benyáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom, oltalmazd meg engem minden üldözőimtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet. Szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, s érje el, és tapodja a földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Szela. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedj fel ellenségem dühe ellen. Serkenj fel mellettem, te, ki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat. Mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és a veséket. Az én pajzsom az Istentől van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kéz ívét kifeszíti és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Íme álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a felséges Úr nevének. Kedves testvéreim, a zsoltárokat vesszük sorra, és most a 7. zsoltár van előttünk, aminek cím felirata így hangzik, Dávid siggajonja, amit a benyáminita Kús beszédei miatt intézett az Úrhoz. Hadd adjam vissza úgy, hogy Dávid imádsága az Úrhoz, amit akkor mondott, amikor fülébe jutott egy embernek, név szerint a Benyám törzsébe tartozó Kús nevezetű férfiúnak, az ellene irányuló, őt lejárató, őt hiteltelenítő, gyilkos rágalom hadjárata, és ez lelkileg rendkívül megviselte őt. Ekkor mondta lelki gyötrődésében ezt az imádságot az Úrhoz. Nézzük hát, hogy miképpen imádkozott ebben az élethelyzetben Dávid király. Először a segély kérésére irányítanám a figyelmeteket, azután másodszor arra az indokra, amivel kérését alátámasztotta, végül a magasztalásra, amivel ezt az imádságot lezárta. Tehát először is vegyük észre az ő segély kérését. Dávid itt újra az Úrhoz fordul, segítséget kér. Ezt teszi az előző 4 zsoltárban is, de most újra ezt teszi. Úgy látszik, nem fárad bele, hogy ugyanabban az élethelyzetben ugyanazt cselekedje. Segítséget kérjen az Úrtól, amikor emberi ellenségek szorongatják a torkát. Én Uram, Istenem, és még egyszer, én Uram, Istenem, így szólítja meg az Urat. És nyilvánvaló ebből, hogy számára az Úr a legmagasabb fórum, akitől segítséget kérhet és várhat, és hozzáfordul, de nem is akárhogyan, hanem azt mondja neki, bízom benned, teljes bizalommal, gyermeki szívvel, és ezután pedig elmondja tulajdonképpen is segítségkérést, oltalmaz és szabadíts meg minden üldözőmtől. És még egy sürgető motivum is észrevehető, hiszen a 7. versben 3-szor ismétli el, hogy kelj fel, Uram, emelkedj fel, serkenj fel mellettem. Az jutott eszembe, hogy mint amikor egy gyermek játszik a játszótéren, és megtámadják többiek, és az odafut a háttérben tanyázó édesapjához, megrángatja a kabátulját, és lihegve kéri, hogy védj meg engem a többiektől. Csak a példám ott sántít, hogy Dávid ellenfelei nem játszottak, hanem véresen, komolyan támadták, hiszen azt mondja a király, hogy haragszanak rám, dühösek, és oroszlánként akarják széttépni a lelkemet. Vagyis nem egy kis ártatlan gyerekes támadásnak vagyok kitéve, Uram, hanem a halálomat akarják. Ebből még egyébként az is kitűnik, hogy a támadás mögött, mint inspirátor, maga a sátán áll, aki az Úr felkentje ellen úszította ezt a benyáminita Kúst, illetve valószínűleg a társait. Említettem korábban, hogy Dávid imádságos szavaiban sok-sok helyen Dávid fiának, az Úr Jézusnak a szavait fedezhetjük fel. Vajon nem Dávid fiát halljuk itt is? Hiszen ő fokozottabban élte át ugyanazt, amit az ősapja. Feldühödött oroszlánok üvöltöttek körülötte, és halálra akarták marcangolni. És az ő esetében egészen egyértelmű, hogy a sátán, az embergyilkos eszközei voltak ezek az emberek. Kihez menekült ilyenkor Jézus? Sokszor olvassuk, hogy imádkozott az atyához, aki felkente őt szent lelkével, akiben Jézus teljes szívvel bízott, és aki azt mondta róla, hogy benne gyönyörködik. Ő is az atyához járult szabadításért és oltalomért, és meg is hallgattatott az ő Isten félelmért, hogy olvassuk, és még ha sikerült is szétmarcangolni őt, úgyhogy néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos, de harmadnapra feltámasztotta őt az atya, mert elvégezte a megváltás nagy művét. És ha Jézusról, Jézus követőire szállnak a gondolataink, hát a keresztjén elődeink is, bizony az apostoloktól kezdve, átélték ugyanezt. Oroszlán emberek rontottak rájájuk. És mit tettek akkor a mi keresztjén elődeink? Kitől kértek védelmet és szabadítást, hanem az Úrtól, Jézus Krisztustól, a mennyei atyától? Bizony, a mi tanúságunkra írattak meg ezek, testvérek. Ezt tehetjük mi is, nem csak egyszer, hanem újra és újra, ha a hitünk miatt, a bizonyságtételünk miatt, a sajátos keresztjén értékrendünk miatt, az igei alapozottságú vélekedéseink, vagy az életvitelünk miatt megtámadnak bennünket, akár sátáni inspirációra is. Mehetünk mi is, fordulhatunk mi is imádságba Jézus Krisztusunkhoz. Hiszen Dávid ura és istene, a mi urunk és istenünk is. Az Úr Jézus mennyei atya, mi mennyei édesatyánk is. És egyedül ő az, aki bennünket is, hívő keresztényeket meg tud oltalmazni és meg tud szabadítani az oroszlánként ránk támadó, a sötétség erői által inspirált ellenfeleinktől. Biztos, hogy ha nem ő volna a mi védelmezőnk és szabadítónk, akkor elvesznénk, mert erőnk magában mit sem ér. De legyenek akárkik az ellenségeink, üljenek akármilyen politikai, gazdasági vagy egyéb pozíciókban, legyenek akármilyen összeköttetéseik, legyenek még oly gazdagok, vagy akár kegyetlenek, irgalmatlanok és aljasok is, ami Urunk minket akkor is meg tud oltalmazni, és meg tud szabadítani az ő karmai közül. Mert mi vagyunk az a nép, aki az Úr szeret. Mi vagyunk az a nép, akit Isten a szeme fényének nevezett. És mondhatjuk mi is az apostollal, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Nos, ha valakit közülünk az Úr Jézusba vetett hite miatt, és az ő igéjének engedelmes álláspontjai, vagy életvitele miatt szét akarnak tépni mások, az ne szűnjön meg újra és újra bizalommal segítséget, oltalmat és szabadítást kérni a mi hatalmas és szerető Istenünktől. De nézzük a második pontot, amit szeretnék kiemelni. Ez pedig az, ahogy Dávid megindokolja ezt a kérését. Ahogy tovább elmélkedünk a szavain, kikristályosodik előttünk az, hogy voltak éppen egy súlyos érvel igazolja, hogy Istennek miért kell most mellé állnia, és megszabadítania, megoltalmaznia őt. Ez az egy érv így hangzik, mert te vagy az igaz bíró. Isten igaz bíró, mondja a 12. versben. Olyan Isten ő, ki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, ívét felhúzza és felkészíti, halálos eszközöket fordít ellene, és megtüzesíti nyilait. Dávid azonban tudta, hogy ő ártatlan. Emlegeti az igazságát is, ami nem azt értette, hogy egyáltalán nem vagyok bűnös ember, hiszen éppen a múltkor olvastuk a 6. Zsoltárt, ami egy bűnvalló Zsoltár, hanem azt érti itt az elatt, hogy ő abba a dologban, amivel konkrétan vádolják, nem bűnös. Te igaz vagy, igaz bíró vagy, és igazságosan ítélsz. Ó, Uram, Istenem, mellém kell állnod, mert te, aki a szíveket és vizsgálod, és jól ismersz minden motivumot, szót és cselekedetet, te tudod, hogy ártatlan vagyok abban, amivel vádolnak. És így most a pártomat kell fognod, és meg kell engem szabadítanod, sőt, meg kell büntetned hazug ellenségeimet. Miért? Mert te nem hagyhatod, hogy egy ártatlant felkoncoljanak hazug emberek, hiszen te igaz bíró vagy, és nem hagyhatod, hogy a gonosz grasszáljon az utcákon, és azt csináljon, amit csak akar. Ráadásul Dávid, emlékezzetek meg erről, király volt, akinek az volt a feladata Izrael népében, hogy Isten akarata szerint ítélje a népet. Te parancsoltál ítéletet, mondja itt a Zsoltárban. Nekem is ítélni kell, és meg kell jutalmaznom, aki helyesen jár el, és meg kell büntetnem azt, aki nem jár el helyesen. És most, amikor én szívbe markolón és a saját bőrömön érzem, hogy a te gyűlölőid mennyire aktívak és rám rontanak, mint a dühös oroszlánok, mint az éhes oroszlánok, és szét akarnak engem marcangolni, akkor vádolnak engem olyan dolgokkal, amiket nem követtem el. Te tudod, hogy nem követtem el. Rágalmaznak engem. Most légy szíves, lépjél föl ellenük, és állj ki mellettem, mert te igaz bíró vagy. Sőt, annál inkább meg kell lesz tenned, mondja Dávid az Istennek, mivel te az egész emberiségnek a bírája vagy. Dávid azt mondja itt a Zsoltárban, hogy te a népek, a nemzetek bírája is vagy. És az egész emberiség felett te ítélkezel. Mindenki köré gyűlik, és fölöttük áll a te ítélő széked, a bírói emelvény. És te ítéletet mondasz az emberek fölött, mindenki fölött. Megfellebbezhetetlen, igazságos ítéletet hirdetsz az emberek fölött. Az igazakat fölemeled, és a gonoszokat elveszíted, mert igazságos vagy. Annál inkább mellém kell most állnod. Egész emberiség bírája. Most azt kérdezem tőletek, hogy vajon Dávid fia, az Úr Jézus Krisztus, nem tudott arról, hogy Isten igaz bíró, igazságos bíró? Dehogy nem tudott róla, hiszen Jézus volt az, aki először is kitette önmagát az igazságos Isten ítéletnek. Magára vette Isten választottainak bűneit, és azokkal együtt azok igazságos ítéletét is a keresztfán. Az igaz bíró előtt állt, ő, akinek nem volt egy saját bűne sem, de magára vette a mi bűneinket, és az azokért járó igazságos Isten ítéletet is elszenvedte. A bűn zsoldja a halál. Isten nem igazságos bíró? Pontosan a kereszt erősíti meg, hogy de az. De az. Ez érte utol Jézust, értem és értetek. Így szerzett nekünk egyébként kegyelmet, amit Isten nem igazságtalanul gyakorol velünk szemben. Nem igazságtalan az, hogy megbocsát nekünk, és magához fogad bennünket, hogy vele élhessünk a földi életünkben is, és aztán örökre vele lehessünk. De az Úr Jézus nem csak, hogy így ismerte meg, és tanúsította, hogy Isten igaz bíró és igazságosan ítél, hanem előtte, mielőtt meghalt volna és feltámadt volna, előtte még nyíltan tanított arról, hogy lesz végítélet. És ha olvassuk az evangéliumokat, egyértelmű, hogy az Isten, az én atyám az ítéletet egészen rám bízta. János evangéliuma 5. rész, 22. vers. Én vagyok az egész föld, az egész emberiség, az egész teremtett mindenség bírája. Az atya az ítéletet egészen a fiúnak adta. És eljön a nap, beszélt erről, amikor megjelenik dicsőségben, és ítélni fog az egész embervilág fölött. Még részleteket is elárult arról a napról, például ezt, sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk ki, és nem a te nevedben üztünk ki ördögöket, és nem cselekedtünk ki sok hatalmas dolgot a te nevedben. És akkor vallást teszek nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti gonosztevők. Vagyis Jézus világossá tette, hogy az utolsó napon, mint igaz bíró, igazságosan fog ítélni. És akik őt elvetették, vagy csak formálisan bíztak benne, nem volt övé a szívük, azokat az embereket el fogja kárhoztatni. Azokat a külső sötétségre küldi. Akik megalázkodtak előtte, és elfogadták őt megváltó uruknak, földi életük rendjén, azokat viszont az örök életbe fogadja. Most hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy Pál apostol is emlékeztette az aténieket, így módon Isten rendelt egy napot, melyen megítéli majd a világot igazságban egy férfi által, akit arra rendelt, és akiről bizonyságot tett azáltal, hogy feltámasztotta őt a halálból. És idézem, amit ugyancsak ő írt a korintusi gyülekezetnek, Nekünk minnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszék előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, jót vagy gonoszt. Jól tudom, testvérek, azt, hogy az utolsó ítéletről, amit Isten kinevezett főbírája, az Úr Jézus Krisztus fog végbevinni a világ történelmünk végén, szóval erről az utolsó ítéletről manapság nem, vagy legalábbis nem sokat lehet hallani. Egyes teológiai pulpitusokon, vagy szószékeken sem. De azért ettől még ott olvassuk ezt a Bibliában. És nem lehet úgy olvasni a Szentírást. Nem lehet úgy olvasni az evangéliumokat sem, hogy ez fel ne tűnjön nekünk. Hiszen állandóan visszajön, elénk jön, hogy Jézus felmegy a mennybe, de úgy fog eljönni megint, ahogy láttuk őt fölmenni, és a dicsőségben fog megjelenni az ő angyalaival, amikor jön, hogy ítéljen az egész emberiség fölött, élők és holtak fölött. Pont úgy lesz majd, ahogy Dávid mondta itt a Zsoltárban, népek vesznek körül, és felettük térsz vissza a magasságba, azaz felettük áll majd ítélőszéked. És kétségtelen, testvérek, hogy lesznek, akiket Jézus örök kárhozatra fog ítélni, és lesznek, akiket örök üdvösségre. Ítélete igazságos lesz. Senki nem fogja tudni igazságtalansággal, részrehajlással támadni majd az igaz bírót. Eszébe se jut majd senkinek, hogy esetleg fellebbezne, mert nem is lesz hová, de okafogyottnak érzi majd mindenki. Mert Jézus maga az igazság, és igazságosan ítél majd. Lerontja a hazugságot, és a vele járó káoszt felszámolja, és helyreállítja örökre az igazságot az egész mindenségben, és azzal együtt a tökéletes, végtelen békességet is. És ez nem valami titkolni vagy szégyelni való dolog. Sőt, hiszen nem olvassuk az Ószövetséget, hogy az igaz Isten már az Ótestamentumban is megdicsőítette magát az igazságos ítélkezés révén. Abban dicsőítette meg, hogy igazságosan bánt az emberekkel. És aki úgy viselkedett, azt megbüntette, és aki meg nem úgy viselkedett, azt megjutalmazta. Isten igazságos. Ha nem lenne igazságos, akkor elszabadulna a pokol az egész emberiség tagjai között. Mindenki azt csinálna, amit akarna. De Isten maga áll ennek ellene, és az útjába, és nem engedi meg. A gonoszok, az ellene lázadók és az embertársaik, a gyötrő emberek egy darabig triumfálhatnak. Egy darabig úgy tűnik, hogy övék a hatalom, és ők győznek. De ez nem marad így. Egy darabig úgy tűnik, hogy az Isten félő embereket, a hívőket, azokat büntetlenül lehet gyalázni, lehet felkoncolni, lehet megölni, lehet kiszorítani mindenhonnan, lehet elnémítani őket. De ez sem lesz mindig így. Miért? Mert Isten fia igazságos bíró. És akik ő benne bíztak vagy bíznak, azokat mindig rehabilitálni fogja, örökké rehabilitálni fogja. És akik pedig ellene lázadnak, és őt elutasítják, és nem akarnak vele semmit se kezdeni, levegőnek nézik, vagy ellenségüknek tekintik, azokat el fogja kárhoztatni, a külső sötétségre veti. Kimaradnak az Isten országából. Fontoljátok meg ezeket a dolgokat, testvérek. És jól tesszük, ha megfontolva ezeket oda jutunk, hogy nekünk arra a napra, Jézus visszajövetelének a napjára bizony fel kell készülnünk. Fel kell készülnünk. És hogy tudunk felkészülni? Egyedül úgy, testvérek, hogy hiszünk az evangéliumban. Hiszünk abban az öröm üzenetbe, miszerint Isten hatalmas dolgot tett azért, hogy el ne vesszünk, hanem örök életet nyerjünk. Elküldte tudnélik a fiát, aki magára vette a bűneink és azok igazságos büntetését a keresztfán, ahogy elmondtam az előbb. És ezzel az egyetlen tökéletes áldozatával nekünk bűnbocsánatot szerzett. Bebiztosította, hogy atyánk visszafogadjon minket, ellene lázadókat, önistenítő lényeket, újra magához fogadjon, és közösséget vállaljon velünk, nem csak földi életünkre, hanem örök életünkre nézve. Ebben az örömhírben kell bíznunk, testvérek. Személyesen ebben kell bíznod, meg bíznom. És akkor azzal a bizalommal várhatjuk, testvérek, az Úr Jézus visszajövetelét és az ítélet napját, hogy az igaz bíró nem fog minket elkárhoztatni, hanem meg fog minket menteni. Meg fog minket menteni az, aki helyettünk bűnhődött meg igazságosan a mi bűneinkért. Meg fog nekünk bocsátani, és magához fog ölelni ott is, az utolsó ítéletben. Ha hisztek az evangéliumban, nyugodtak lehettek, ha az ítélet napjára gondoltok. Igyekezzünk arra, hogy az evangélium tényleg a szívünkbe lakozzon hitáltal, és adja meg nekünk az Úr, mert ezt egyedül ő tudja minékünk megadni. De ha megadta, akkor olyan csodálatos, hogy el tudjuk mondani a heidelbergi kártyánknak az 52. kérdés feleletét. A kérdés úgy hangzik, hogy miféle vigasztalásod van abból, hogy Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat, és erre így válaszol, az, hogy minden háborúságom és üldöztetésem között felemelt fővel várom a mennyből azt a bírót, aki azelőtt értem Isten ítélőszéke előtt állt, és rólam minden kárhoztatást elvett. Várom, hogy ő minden ellenségét, aki nekem is ellenségem, örök kárhozatra veti, engem pedig az ő többi választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe önmagához átvisz. Higgy az evangéliumban, és üdvözülsz. Így készülj az ítélet órájára. És megtehetünk még valamit. Kérhetjük Jézust, hogy jöjjön ítélni élőket és holtakat, és az ítéletbe végre dicsőítse meg a nevét. Mert a föld megtelik a gonoszságnak a tanyáival. És egyre kisebb azok száma, akik félik az Urat és igazán követik. Jöjj Jézus, és dicsőítsd meg magad az ítéletbe, az egész embervilág minden nép előtt, azzal, hogy igazságos ítéletet gyakorolsz. Ellenségeidet te bünteted meg, nem mi. Mert mi nem tudunk igazságosan ítélni, de te tudsz. És mi, akik előtted állunk, és kegyelemből a tiéd lehetünk, mink pedig várjuk, hogy magadhoz veszel, és oda viszel bennünket a te igaz országodba, a békesség otthonába. Várjuk Jézust, de nem csak várjuk, hanem mondjuk is neki, jöjj el Jézus! Pál apostol mondja a korintusi levél, az első korintusi levél 16. részében, Marana ta. Ezt mondjuk, Marana ta. A Marana az azt jelenti, hogy urunk. A ta azt jelenti, jöjj. Ez egy felszólító módban álló arám kifejezés. Marana ta. Ott van a Didachéban is, egy ősi keresztény dokumentumban is. Úgy tűnik, mintha valamelyik talán az úrvacsorának a szertartásához tartozott volna, hogy elmondták. Mert Jézus azt mondja, hogy addig tegyétek ezt, amíg eljövök, akkor jöjj el, Maranatha, mondta a gyülekezet. És ez visszhangzik a Jelenések könyve végén is, ahol az Úr Jézus elmondja, hogy el fogok jönni, és akkor megint megszólal a gyülekezet, az egyház, jöv el, Uram Jézus, és tégy igazságot, és add, hogy ezt a világot, amit beszennyezett és tönkretesz a gonosz, ez megújulhasson, és újjá lehessen. Nos, visszatérek Dávidhoz, mert azt hiszem, hogy elég egyértelmű és világos, hogy mire hivatkozott Isten előtt. Látod, hogy szorongatnak engem. Oroszlán emberek marcangolják szét a lelkemet. Ha te nem jössz és igazságos bíróként nem mentesz meg engem, akit most ártatlanul támadnak ezzel vagy azzal, akkor el fogok veszni. Te ezt nem tűrheted, mert te igaz bíra vagy, és nem csak az enyém, hanem az egész emberiségé. Jöjj és ítélj ügyemben. Ments meg engem, és ellenségeimet vesd el. Legvégül a magasztalásra hívnám fel a figyelmeteket. Dávid ezt a zsoltárt, amit úgy kezdett, hogy hát engem igazságtalanul bántalmaznak most, és megölni szándékoznak, ezért jöjj segítségül, Uram, és indokolta az említett érvel. Most egészen megdöbbentő, hogy ezt a zsoltárt Isten magasztalásával zárja le. A 18. versben ezt mondja, dicsérem az Urat az ő igazságáért, és éneklek a felséges Úr nevének. Dicsérem az Urat igazságosságáért, nevének dicsőségére éneklek zsoltárt, neki, az Úrnak, a legfenségesebbnek, mondja egy másik fordítás. Jelzem zárójelbe, hogy a Zsoltárok könyvében, amit Tehillimnek neveznek, vagyis dicséretek könyvének, ez a legelső kifejezett Isten dicsőítő mondat, amit majd a következő 8.-9. Zsoltárban még mélyebbre és még szebben kibont és elmélyít Dávid király. De miért dicséri itt az Urat? Nem a szeretetéért dicséri, bár azért is dicsérhetné, nyilvánvaló, mert Isten szeretet is. De itt az ő igazságosságáért dicséri. Az ő igazságosságodért dicsérlek. Az ítéletben megnyilvánuló igazságosságod miatt, hogy nem tűröd a gonosz végtelen eláradását és az igazak eltaposását, hanem fölemeled az igazakat, a tieidet, és a gonoszokat pedig halálra veted, kárhozatra ítéled. Végtelen a bűnük, végtelen a büntetésük is, mert a végtelen Úr ellen lázadtak. Magasztaljuk mi is, testvérek, az Urat az ő igazságosságáért. Ne féljünk ettől, olyan jó, hogy van egy igazságos bíra. Mikor dicsérte az Urat az ő igazságosságáért? Akkor, amikor még nem is történt meg az, amit várt az Úrtól. Hiszen nyilván, hogy énekli ezt a Zsoltárt, kiönti a szívét az Úr előtt, és még nem történt meg az, amit kért, még nem szabadult meg az oroszlánok közül, de már elkezdi dicsőíteni az Urat. Mert biztos volt abban, testvérek, hogy az Úr meg fogja őt szabadítani. Meg fogja dicsőíteni a nevét igazságos ítélettel az ő ügyében is, és ezért már előre dicsérte őt. Olyan csodálatos, testvérek, hogy ha mi kérünk valamit Istentől, kérünk valamit Jézus nevébe, akkor higgyük is, hogy megkapjuk. És már előre dicsérjük az Urat. Olvassuk a Krónika második könyvében, a 20. részben, hogy Izraelt egyszer megtámadták az ammoniták, a moábiták és a Seir hegyén lakók, és Josafát király pedig kivonult ellenük. És olvassuk, hogy ahogy ment a sereg, mielőtt még harcolni kezdtek volna, a király az énekeseknek, az Úr énekeseinek megparancsolt, hogy menjenek a sereg előtt, és a sereg előtt menvén dicsérjék az Urat. Dicsérjék a szentség ékességét. Elkezdenek énekelni, a zsidók egy árva karcsapást nem tettek, de hogy elkezdtek énekelni, az Úr összeveszítette egymással a moábitákat, az ammonitákat és a Seir hegyén lakókat, úgyhogy azok valamiért egymás torkának estek és egymást lemészárolták. A nagy szövetség széthullott. A zsidók meg ott álltak, hogy nem is kellett semmit se csinálnunk. Előre dicsérték az Urat, még mielőtt egy karcsapást tettek volna, és hát bíztak az Úrban, hogy majd csinál valamit. Hát csinált az Úr valamit. Ez olyan csodálatos, testvérek, hogy mi is kérünk valamit az Úrtól, már azonnal megköszönhetjük neki, hogy te meghallgattál minket. És meg fog történni az, amit kértünk tőled. Miért dicsérte az Urat Dávid? Hát azt kérte Istentől, hogy dicsőítse meg a nevét. Tulajdonképpen dicsőítse meg a nevét az ítéletben, mint ítélő bíró, emelkedjen fel a magasságba. És tudta, hogy ez meg fog történni. Ez meg fog történni, mert Isten legnagyobb aktivitása az, hogy megdicsőíti a nevét. És ha valaki azt kéri tőle, amit Isten egyébként is csinál, akkor azt meg fogja csinálni. Isten mindig megdicsőíti a nevét, tele van az Ószövetség ezzel, hogy mindig tesz valamit Isten, és mindig nem csak azokért teszi, akikért teszi, hanem azért, hogy fölemelje a nevét. Hogy lássák meg az emberek őt. Ő cselekedett, ő szabadított, ő ítélt, büntetett is, vagy mentett fel valakit. Mindig őt kell, hogy észrevegyük, mert azt akar, hogy a szent neve ragyogjon örökkön örökké. És Jézus is ugyanezért dolgozott. Azt mondja az atyának a munkája során, hogy atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. És azt mondja a mennyei atya válasza, megdicsőítettem, és újra megdicsőítem. És Jézus pedig a főpapi imádságában azt mondja, hogy én dicsőítettem a te nevedet. Állandóan azon voltam, hogy fölemeljem a nevedet. És nekünk meg mit tanított imádkozni? Szenteltessék meg a te neved. Ez ugyanazt jelenti. Ha valamit kérünk, azért kérjük, hogy nekünk legyen valami jobb, meg könnyebb? Nem. Elsősorban azért, hogy Isten az ő nevét dicsőítse meg azáltal, hogy cselekszik, a mi érdekünkben is esetleg, vagy mások életében. Az ő neve ragyogjon fel. És mivel jár ez a magasztalás, amit itt Dávid a végén még elmond? Hát én úgy érzem ebben a zárómondatban, hogy felszabadult a király. Felszabadult. Hogy mondtam az elején, ez a siggajon szó, ez azt jelenti, hogy valaki imbolyog. Imbolyog, mint amikor valakit úgy leütnének, és akkor megszédül, és tántorog. A lelki állapotáról beszél ez a szó. Ez nagyon erősen megviselte őt az a támadás, amiben részesítették. Ez az igaztalan rágalom hadjárat, amit indítottak ellene. És most, mintha megnyugodott volna. Mintha a félelem, a szorongás eltűnt volna, és mint egy felszabadulva ettől a lelki tehertől, megnyugodott volna Isten oltalmába, sőt, mintha egy derű töltené el, mintha egy öröm töltené el. Már nem aggasztotta a holnap, hanem valami békességes derű és öröm töltötte be a szívét. Én ezen a dicsérő mondaton ezt érzem átszűrődni. Örömmel kezdi dicsérni az Urat az ő igazságos ítéletéért már előre. Mert tudja, hogy Isten meg fogja dicsőíteni a nevét. Az igazság győzni fog a hamisság felett. Személyesen neki is felmentést fog hozni, ellenségeit pedig megítéli. Nos, testvérek, tanuljunk Dávidtól. E Zsoltárból is van mit tanulnunk. Ha nehéz élethelyzetbe sodródunk, akkor lehet segélyt kérnünk az Úrtól, lehet érvelnünk a meghallgattatás mellett, alátámasztani, megindokolni, hogy miért is kérjük azt, és aztán lehet előre magasztalni és dicsérni az Urat. Segítsen bennünket az Úr így feldolgozni életünk nehéz helyzeteit. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy te tanítasz minket Dávidon keresztül is. Köszönjük néked, hogy rád tekinthetünk, rád hallgathatunk. Amikor bennünket is talán a hitünk miatt és az neked való engedelmességünk miatt mindenféle igaztalan támadások érnek. Lehet, hogy csak egy megjegyzés, egy gúnyos, odavetett szó. Lehet, hogy háttérbe szorítanak bennünket, lehet, hogy megvonják a szót tőlünk. Lehet még az is, ami sok helyen meg is történik már a világban, hogy börtönnel fenyegetnek, bírósági eljárással. Még az is előfordul, hogy némelyeket megölnek a te híveid közül, a hitük miatt. Köszönjük te néked azt, hogy akármilyen helyzetbe kerülünk is, megszorítanak bennünket, kellemetlen, kényelmetlen szituációból jutunk miattad. Köszönjük néked, hogy nem történik velünk más, mint amit előre megmondtál. Hiszen te mondtad, hogy a tanítvány nem lehet nagyobb a mesterénél. Veled is így esett, velünk is így fog. Segíts ilyenkor beléd kapaszkodnunk, és téged segítségül hívnunk. Köszönjük, hogy nekünk nem a bosszú állás a dolgunk. Látod, hogy természetünk szerint azonnal visszaütnénk, azonnal visszaszólnánk, azonnal kezdenénk mentegetni magunkat. Köszönjük, hogy nem kell, hanem hagyhatjuk az igazán ítélőre a mi ügyünket. Segíts bennünket ezt megtennünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy csak azért, hogy békességünk legyen, ne mondjunk le a te ígédről és annak igazságáról. Látod, milyen sokszor megkísért bennünket, hogy annak érdekében, hogy kényelmesen és nyugodtan élhessünk, nem vállaljuk a te ígédet, nem vállaljuk az igazság beszédét, se hitünkben, se szavainkban, se életvitelünkben. Megalkuszunk, kompromisszumokat kötünk, és olyanok leszünk, mint a környezetünk, és akkor nincs velünk semmi bajuk. Segíts bennünket, hogy tudjunk mások lenni, tudjunk forradalmi keresztjének lenni, akik ott állnak melletted, és képviselik a te igazságodat, képviselik a te szentségedet, képviselik a te tökéletes voltodat. Kérünk téged arra, hogy bátoríts meg a szíveinket, erősíts meg bennünket, és add, hogy így tudjuk meghálálni néked, melletted való kiállással, azt, hogy te is kiállottál mellettünk. Olyan csodálatos, Urunk Jézus, hogy te vállaltál bennünket, vállaltad a bűneinket, vállaltad életünket, vállaltad büntetésünket, azért, hogy nekünk kegyelmet, üdvösséget, egy boldog földi életet és egy teljes örök életet szerez. Segíts, hogy hadd legyen a szívünkbe hit és hála irántad, és így hadd szálljuk oda néked magunkat egészen. Köszönjük néked most, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, kérünk téged, áld meg a kicsiket, a nagyokat, áld meg egész egyházunkat, hogy tisztán hirdettessék az evangélium minden szószékről, minden teológián, minden fórumunkon. Áld meg most a rádió hallgatóit is, akik otthonaikban tudják az igehirdetést követni. Kérünk, hogy légy velük is egyen-egyenként. Áld meg a szívüket beléd vetett hittel, irántad való engedelmességgel. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi nemzetünkre, könyörülj meg és adj lelki ébredést, megújulást, imádkozunk kormányunkért, az ő szívüket is fordítsd feléd, és add, hogy téged szeretve és a nemzetünket is felelősen szeretve tudjanak vezetni bennünket. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, nagy nevedért, dicsőségedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt vasárnap megtörtént a presbiterválasztás. Ennek eredményét elküldtem a gyülekezeti levelező listánkra is, de itt is hadd soroljam föl azokat a testvéreket, akiket megválasztott a gyülekezet. Főgondnokunk dr. Pauk János lett. A presbiterek mellette Ács Péter, Nagy Zoltán, ifja Pauk János, Patakfalvi Zsolt, László Tibor, Lupsa György, Gergely János, Birtók Lajos, dr. Földesi András, Tasnádi Szeűcs Zoltán és Gyulai Gábor. Pótpresbiterek dr. Hanyez István és Lupsa Tamás. A megbízatásuk az jövő év január 1-től kezdődik, és kívánjuk életükre az Úr gazdag áldását. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk gyülekezeti alkalmainkat. Külön most nem hirdetem az alkalmakat, mindenki tudja, hogy melyik nap mi várható. Ha Isten segít minket, akkor mindent megtartunk a szokott rend szerint. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap advent első vasárnapja lesz, és ez azt jelenti, hogy a gyülekezetünk kis kórusa a Kárász utcán énekelni fog. Aki szeretne ebbe részt venni, akár énekkoros, akár csak műkedvelő, bekapcsolódhat. Pivarcsik Tündét, az énekkarunk vezetőjét kell keresni, megmondja, hogy pontosan hol és mikor találkozik a csapat, és néhány karácsonyi éneket egy szólamba szoktunk ott elénekelni. Kicsit emlékeztessük a szegedi honfitársainkat, hogy nem a vásárlás ünnepe közeledik, hanem a karácsony ünnepe, és az Úr Jézus születésére, megváltónk jöttére emlékezünk vissza. Hirdetem még, hogy december 17-én, ez advent harmadik vasárnapja, délután 15 órakor jótékonysági koncert lesz itt a templomunkban, az országos és világhíresnek nevezhető Cantemus női kar Nyíregyházáról fog közénk érkezni. Makón tartanak egyébként előző nap koncertet, és aztán hazafelé tartva itt megállnak, nagy örömünkre, és egy órás koncertet adnak, tehát december 17, délután 15 órától egy órás lesz körülbelül a koncertjük. A jótékonysági célt azt úgy határoztuk meg, hogy a Bethesda gyermekkórháznak szeretnénk adni, ami összejön önkéntes adományokból, ott pedig egy ultrahangos párásítót szeretnének a csecsemő osztályuk részére vásárolni, és erre gondoltuk, hogy gyűjtenénk ő nekik. Aki szívesen ad, attól szívesen fogadjuk el, és szívesen adjuk majd tovább erre a nemes célra. Talán tudják a testvérek, hogy a Bethesda gyermekkórház az református kórház, és mondhatjuk nyugodtan, hogy a hazánknak az egyik, hanem legkiemelkedőbb, hadd legyek egy kicsit elfogult, talán a legkiemelkedőbb gyermekkórháza. Kiváló orvosokkal, ápolókkal, lelkiismeretes és igazán hitből fakadó munka folyik ott. Ha tudjuk őket segíteni, akkor segítsük őket örömmel és békességgel. És az Úr áldását kívánjuk előre is mindnyájukra. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záróénekünket énekeljük, válaszolva Isten igéjére a 261. dicséretünket. A 261. dicséretünket mindegyik versével énekeljük. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Mind a négy versével énekeljük, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Himnuszunkat énekeljük el.
Yeah.
Áldás, békesség!